Ez itt a Barangoló az Inforádióban, a stúdióban itt van Ifjú György. Menjünk valahova még tovább a PNER emlékek és a tájház után. Gyoma Endrődön, bocsánat.
Nagyon jó volt a mondat.
Gyomára megyünk?
Nem, most kellene Endrődre menni most, majd.
Jó, akkor hátat fordítunk, és az én hátulom.
Nem egészen, előtte azért pihenésképpen menjünk el a Gyomai Erzsébet ligetben lévő liget gyógyfürdőbe. Ez ugyanis működik télen is, nagyon kellemes, gyógyító hatású termálvize van. Egy nagyon szép 2,5 hektáros őspark területen helyezkedik el. Van egy hatalmas, nagy fedett úszómedencéje, tényleg egy nagyon szép medence, de hát vannak szabadtéri termálmedencé is. Na, kicsit felfrissülhetünk, mielőtt átmegyünk a szomszédvárba, ugye Endrődbe, ami talán azért is érdekes, mert a 18. század eleje táján, amikor a török pusztítás után Gyomát is és Endrődöt is újra telepítették, akkor itt a Békés megyében, elsősorban a török kor utáni újratelepítésben nagy szerepet játszó Báró Haruken család nevét kell megemlíteni Gyomán és Endrődön is. Ők telepítették be ide az új lakosokat, és az érdekessége az, hogy a Harukereknek volt egy ilyen telepítési politikájuk, hogy egy településre csak azonos vallású embereket telepített, így Gyomára reformátusokat, Endrődre katolikusokat.
Mondjuk a templom építés miatt logikus, nem?
Érdekes egyébként. Igen, igen. Ha Endrődre átmegyünk, akkor az érdekesség az, hogy itt is találkozhatunk egy tájházzal. Ez a régebbi tájház egyébként Gyoma Endrődön. Egy nagyon szép 19. századi házat alakították át múzeummá, és ez nem egyszerűen csak tájház, de egyúttal helytörténeti gyűjtemény is. A háznak a falai még vályokból vannak, ugye a szobák alja földes, és itt megtaláljuk a nagy házat, ugye itt Békés megyében így nevezték az utcai szobát, tehát nem tiszta szobának, hanem nagy háznak nevezték, ahol a családi kasztoknak külön helyük volt. Ugye a lóca volt a férfiak helye, a kemence patkán tanyáztak az asszonyok,
a sútba, meg a gyerekek.
A sútban, illetve a kuckóban pedig ott voltak a gyerekek, és hát maga a szoba kialakítása is erre utalt, ugye a lóca környékén itt az Endrődi tájházban és a férfias emléket látjuk, tehát az obsit levelet, a katonafotót, például a pipatóriumot, a kemencepatka mellett ott van a rokka, mint az asszonyoknak, meg a motolla, amit a nők használtak. A kuckóban ott vannak a gyerekjátékok, és hát természetesen ott van, ugye egy katolikus településről van szó, ott van a szobában az úgynevezett szentély, tehát a sublót, az az egyik legfontosabb bútor darabja volt mindig a paraszti tisztaszobáknak, illetve hát ahogy itt nevezték a nagyháznak, ez a sublót, ez a nagy fiókos szekrény, és a fiókos szekrény tetején ott van a kis házi oltár, egy Mária szobor, és hát a szent képek. A helytörténeti gyűjteményt pedig azért érdemes megnézni, mert ugye a Körös vidéke, tudjuk nagyon jól, hogy hihetetlenül gazdag, elsősorban az írott történelem előtti korból származó emlékekkel, akárhol ásunk le, ugye Vésztő Mágortól indulva egészen majdnem a Tiszáig, mindenhol ráakadhatunk a különböző kultúrák újkőkori, illetve aztán a későbbi korok vaskor, bronzkori kultúráknak a maradványaira, és hát a helytörténeti kiállítás része a tájházban erről mesél nekünk.
Ez itt a Barangoló az Inforádióban, a stúdióban Ifjú György. Ha még nem esett le az állunk valamitől, akkor leeshet, ha jó a szegedi Toulouse-Lautrec kiállítás. A Petit Monsieur állítólag, ha jó kiállítást csinálnak belőle, akkor magával ragadja az embert. Én sajnos még soha nem láttam eredeti kiállítást, eredeti képekkel, csak albumba. Jó a kiállítás Szegeden?
Fantasztikus a kiállítás. Alapvetően egy kicsit más, tehát nem azt mondom, hogy az csalódás éri, aki egy teljes Toulouse-Lautrec életművet szeretne látni, hogyha már itt
az ritkaság, hogy
a Petit Monsieurről beszéltél, akkor ugye egy kis francia ideillik, mert Én emlékszem egyébként, hogy volt Budapesten, meg nem mondom neked, hogy 80-as években, vagy még a 70-es években volt egy óriási Toulouse-Lautrec kiállítás. Emlékszem, ez egyike volt talán az első ilyen nagy nemzetközi kiállításoknak, ahol fantasztikus darabok érkeztek ide. A szegedi kiállítás, ami egyébként a Rögpalotában, vagy a Rögpalotában található, ez elsősorban a litográfiáit mutatja be Toulouse-Lautrecnek. Ugye Toulouse-Lautrec a 1860-as évek elején, azt hiszem 1864-ben született, és nagyon fiatalon, 37 éves korában, 1901-ben halt meg. Ez a 19. század második fele, 20. század eleje, ez a nagy művészeti forradalmaknak az ideje. Tehát az impresszionizmus, az expresszionizmus, az különböző izmusok fellépése, aztán a posztimpresszionizmus, ugye maga Toulouse-Lautrec is ebbe a kategóriába sorolható, amennyiben egyáltalán Toulouse-Lautrec-et kategóriába lehet sorolni, mert azt kell mondani, amit, és én is azt mondom, amit a művészettörténészek is mondanak, hogy Toulouse-Lautrec-et egyszerűen nem lehet beskatujázni. Ő egy egészen különleges Lautrec-i művészet.
Egy zseni.
És egy zseni, amiben egészen biztosan szerepet játszott az, hogy a fizikai valójában egészen különleges ember volt. Hát ő nyugodtan mondjuk egy nyomorék emberként élt. De grófi családból származott, tehát az apja gróf volt, és ennek a grófi családnak volt egy olyan, hogy mondjam, problémája, hogy egymás között házasodtak. Tehát például a Lautrecnek a szülei is elsőfokú unokatestvérek voltak, de ez egy generáción keresztül így volt, és a mai orvostudomány meg is állapította, hogy lényegében a szülők a génjeikben hordozták azt a betegséget, amelyek feltételezhetően Henri de Toulouse-Lautrec betegségét is okozta. Ugye 15 éves korában ő a csont gyengesége miatt eltörte mind a két lábát, ettől kezdve nem növekedett tovább, és ilyen úgynevezett csontmegvastagodásos betegsége volt. Törpe maradt lényegében 150 centi körüli magassággal. És egészen biztos, hogy ez is szerepet játszott az egyénisége, a művész egyénisége kialakulásában is. Az apja az azonnal eltaszította magától. Tehát amikor kiderült, hogy nem képes grófi csemeteként lovagolni, vadászni, és ugye hát mulatságukon táncolni, és egyáltalán képviselni azt a szellemet, amit apja megkívánt, akkor eltaszította. Egész életében az anyjához vonzódott, még halálában is az anyjához tért vissza, az ősi kastélyban halt meg, oda menekült, oda került aztán Párizsból. De egyébként Párizsban élt, és a Montmartre-i bohémeknek volt a példaképe is. Hát ott rongálta az egészségét, ugye éjszaka élt, nappal aludt, bordélyházakba járt, itt az abszintot, alkoholista lett, aztán abból helyrehozták, akkor visszaesett. Tehát ezer oldalról égette azt a gyertyát, ami végül is oda vezetett, hogy meghalt, de közben ez alatt a rövid 37 év alatt is fantasztikus műveket hozott létre, melyek elsősorban arról a világról mesélnek, ahol ő élt, a Montmartre, mulatók, bordélyházak, művésztanyák alkotta ma már szinte csak a turisták által visszakívánt környéke volt ez. És mint mondtam,
tudja azt mondani, aki látja, hogy mindenki oda kívánkozik, ahol Toulouse-Lautrec ezeket a képeket festette. Mindenki ott szeretne lenni abban a millióban, ahol ő lehetett.
Igen, jelentős részben ez ma már egy turista látványosság, okay. Főleg ott a Sacré-Cœur környékén kalandozol, azért nem igazából találod meg. Talán, hogyha hosszabb ideig élsz Párizsban, és lehetőséged van arra, hogy körbe-körbe járjál, és akár este is fölfedezd egy picit, de este is a turistáké a Montmartre már többnyire, bár most is rengeteg művész él és alkotott. Ugye a litográfiánk azok elsősorban plakátok, ugye a Gül, meg a, ugye abban az ő korában nyílt meg a Moulin Rouge, a híres párizsi mulató, és ő rengeteg plakátot készített
neki. Plakát az önálló művészeti ág ma is. de akkor igen, meg aztán különösen.
És ez lényegében többé-kevésbé Toulouse Lautrecnek is köszönhető, mert ő avatta ezt igazából legalábbis Párizsban egy komoly művészetté, és a litográfiának egy speciális módszerét dolgoztak ki, ami lehetővé tette a kevert színek alkalmazását. Ugye a litográfia az lényegében kőnyomat, és hát a 19. században éppen a litográfia tette lehetővé az úgynevezett illusztrált magazinok és újságok megjelenését, mert ez lehetővé tette a nagy példányszámú sokszorosítást. Toulouse-Lautrec ezt a technikát kihasználva alkotta meg azokat a csodálatos plakátjait, amelyeket a Rök palotában láthatunk. Te tudod, hogy mi az, hogy Rök?
Egy név.
Is.
Nem, én annyit tudok róla, hogy egy tulajdonnév.
Nagyon érdekes, ugye Reuk István vízügyi mérnök számára építette Magyar Ede ezt a különleges szecessziós épületet, amely egy kicsit a barcelonai Gaudi épületekre emlékeztet, és a képtár nagyon ügyesen ezt a Reuk nevet átvette, és ez regionális összművészeti központ, ez a Reuk.
A műsor következő részében hallhatnak interjút a Toulouse-Lautrec kiállításról.